Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azt szeretném kérni, hogy a gyermekek jöjjenek előre, mert hogy nekik is hoztam egy kis történetet, ami az úrvacsorához is kapcsolódik. Úgyhogy számítok rátuk, aztán majd, ha ők nem válaszolnak, akkor a felnőttekre is számítok, hogy segítsenek nekünk. Ide is lehet ülni. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok! Ki az, aki már látott kígyót? Élőben? Találkoztál vele? Szabadban? Szabadban is. Aha. Többféle kígyó él Magyarországon is. Van köztük, amivel nagyon kell vigyázni, ilyen a keresztes vipera például. Na most én a csörgőkígyóról szeretnének egy kicsit kérdezni benneteket. Mit tudtok a csörgőkígyóról? Ki az, aki hallott már a csörgőkígyóról? Szuper! Köszönöm. Mit hallottatok róla? Mit tudtok róla?
Cserzi a farka végén, és az csörög.
Ezért hívják csörgőkígyó. Van egy nagyon furcsa kis ilyen bőrredőszerű, amit csörget. Miért használja ezt a csörgőt? Hallottál esetleg erről, vagy tudtok erről? Felnőttek, tiétek a terep. Ezzel próbál jelezni, hogy elriassza. Tehát mielőtt támadna, ő azelőtt jelzi, hogy ő most ideges, nem érzi jól magát. Támadni fog. Szerintetek el lehet kerülni valahogyan a csörgőkígyónak a támadását? Hogyan? Tehát kerüljük el ezt. Na de akkor én honnan tudom, hogy ő hol van?
Nem megyek arra a kontinensre.
Tehát nem megyek arra a kontinensre, igen, tehát hogyha nem utaztok el Ausztráliába, jól tudom, ott Amerikába. Ez a két nagy terület, ahol vannak mérges kígyók, akkor már fél siker van. Azért Bozsvára gyertek. Jó? Tehát ott is kell vigyázni, de igen, előfordulhat. Na jó, tehát, hogy nem megyünk arra a földrészre, kicsit közelebbről hogyan kerülhetjük el?
Elfogjuk.
Hát, azt nem biztos, hogy jó, hogy elfogjuk, az nem... De ezt meghagyom a kígyászoknak.
Furujázni
kell neki. Aha. Na, hát...
Figyelek a csörgésre.
Tehát vannak figyelmeztető jelek. Például lehet tudni, hogy hol élnek ezek az állatok. Esetleg valakinek van ötlete, hogy hol. Milyen jellegű területeken kell vigyázni. Ugye ők mondjuk a kövesnél, aztán más kígyók meg a bokrok között. Tehát, hogy úgy lehet tudni, hogy körülbelül hol van a rejtekhelyük, és akkor azt úgy mit lehet csinálni? El lehet kerülni. Ugye? Megpróbálhatunk visszacsörögni neki, hát nem biztos, hogy menni fog. Na jó, mit lehet tenni akkor, hogyha a kígyó megmart valakit?
Visszamarni.
Mit kell tenni? Ha megmart téged és visszamarod attól, meggyógyulsz? Ez szerintem nem jó megoldás. Valakit megmart egy kígyó, mit kell tennie? Nem biztos, hogyha kiszívjuk, az rögtön jó. Az első dolog, még nincs nálunk ellenanyag, köszönöm a felnőttek segítségét, még nincs nálunk ellenanyag. Az első lépés, hogy a vérkeringést lassítani kell, azért, hogy ne terjedjen mindenfele el a szervezetben a méreg. Mert ugye ez a sajátosság megmart valahol, onnantól kezdve kezd terjedni a vér. Tehát meg kell próbálni megakadályozni, hogy eljusson. És a másik dolog, amit már hallottunk, többen is mondták, az ellenanyag. Tudtok-e arról, hogy az ellenanyagot hogyan csinálják, hogyan gyártják?
Vesznek a kádó mérgéből, direkt vannak ilyen helyek, ahol szerencsétlenek be vannak
zárva. Így van.
A fogukból ki fejig.
Így van.
Azt, hogy hogyan, azt most nem mondom el. Azt akkor abból készítik az ellenanyag.
Igen, tehát az első lépés az ellenanyag készítéséhez, hogy a kígyó mérget beszerzik, tehát befogják a kígyót, és a kígyó mérget lefejik tőle. Következő lépés, hogyan csinálják az ellenanyagot? Mert most még csak kígyó mérgünk van. Nem hígítják. Nem hígítják.
Kis
dózisban beadják egy állatnak, például egy lónak. Vagy az a történet, amit én hallottam, abban egy bárány szerepelt, amit egy csörgő kígyó megmart. És a pásztor azt látta, hogy a bárány rettentő rosszul van, de nem pusztult el. És egy figyelte, hogy mi történik, bárány szegény feldagadt, nagyon rosszul érezte magát. Aztán elkezdett enni, meg elkezdett inni, és néhány nap múlva jobban lett. A bárány is egy olyan állat, amit lehet ellenanyag termelésre bevonni, mert hogy bejut a szervezetébe a méreg, és a szervezete elkezd védőanyagot termelni, és utána az állatnak a véréből készítik az ember számára a szérumot. Tehát kivonják ezeket az antitesteket, ellenanyagokat az állatnak a véréből, és utána azt készítik elő, hogy az embernek beadható legyen. Tehát amikor megmart egy mérges kígyó, akkor amire szükséged van, az az ellenanyag. Minél gyorsabban, minél hamarabb. Ahol vannak mérges kígyók, ott általában ellenanyagot tárolnak a kórházakban, orvosi rendelőkben, hogy azonnal hozzájuthasson az, akit megmartak.
Vagy birka
vért
az emberekbe,
azt akkor mi is csak elkezdünk zabálni, aztán akkor igen. Nagyon érdekes ez a kép, nem? Kígyó, kígyómarás, bárány, bárányvére, gyógyulás, megmenekülés. Bibliában kikhez kapcsolódnak ezek a képek? Most a felnőttek ne segítsenek, jó? Ezt a gyerekek is tudják. Gyerekek is tudják. Kígyó. Kit jelképez a kígyó? Sátánnak a jelképe. Kígyó marás. Mit jelképez a kígyó marás? A kígyó marás az a kísértés? Tisztázzuk ezt egy kicsit. Mi a kísértés? Ha ebben a képben akarom most beletenni, akkor hova tennédek a kísértést? Közel mentél a kígyóhoz, és a kígyó már csörög, mert jelzi, hogy készülök megmarni téged. Akkor mi a kígyó marás? Amikor már ott van a bűnnek a mérge. Amikor már rosszat tettél, és elkövetted, és benned van a halálos méreg, mert hogy a bűn az egyenlő halállal, a bűn elkövetés egyenlő halál. Bárány. Kinek a jelképe? Bárány Jézus jelképe. Amikor a bárányt a kígyó megmarta, az mikor volt? A kereszten, a kereszt áldozata. Mi az ellenanyag? A bárány vére. A kereszt áldozata az értünk kiontott vér, amit az úrvacsorában jelképként használunk, ami számunkra a gyógyulást jelenti. Ennek az alkalma most, hogy erre emlékezünk vissza. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy gondolkoztatok velem együtt. Akár mondhatnám azt is, hogy amen. Jó? Hoztam egy alapigét. Korintusi második levél, 9. fejezet, 15. verse. Így hangzik. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Egy nagyon érdekes kifejezés van itt a görög szövegben. Egy olyan kifejezés, ami ezen az egy helyen fordul elő. Tehát sehol máshol a Bibliában ezzel a kifejezéssel nem találkozunk, amikor azt mondja, hogy kimondhatatlan. A magyar fordításban találkozunk ilyennel, de a görög szövegben ez a kifejezés csak itt szerepel. Egy olyan igéből származik, aminek a jelentése az, hogy részletez, minden pontot érint a témában. Ennek a fosztóképzős változata ebből az igéből alakul ki az, amit szerepel a görög szövegben. Tehát amikor azt mondja, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, akkor azt mondja, hogy az Istennek legyen hála az ő nem részletezhető, számba nem vehető, össze nem gyűjthető ajándékáért. És ezzel nem kevesebbet mond, mint hogy akkora ez az ajándék, olyan sokrétű, annyi mindent magába foglal, hogy nem tudjuk összegyűjteni. Hogy mi megpróbálhatjuk részletezni, de mi mindig csak a részleteknél fogunk tartani, és nem fogjuk tudni soha az összes részletet egyszerre összegyűjteni. Ez ennek az igének a mondani valója. Istennek legyen hála az ő felsorolhatatlan, számba vehetetlen, részletezhetetlen ajándékáért, amit ez az ajándék jelent a mi számunkra. És mi mindig újra és újra ezzel próbálkozunk. És ez nem baj. Ez jó. Minden hálaadásunk próbálja részletezni azt, ami részletezhetetlen. Minden úrvacsorai alkalom újra és újra erről az ajándékról szól, és próbáljuk megragadni, megfogni, és számba venni, hogy mi mindent jelent számunkra ez az ajándék. És még mindig csak töredékesek vagyunk. Úgyhogy szükségszerűen most is egy kis részletet szeretnék csak kiemelni. Jó? Nem tudom én se számba venni, de egy részletet hadd emeljek ki ma délelőtt számunkra, hogy gondolkozzunk róla. Azt mondja Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, amikor végig vezeti a gondolatmenetet, onnantól kezdve, hogy az ember elveszett a bűn miatt, és mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül, és megmutatja először a megoldást Jézus Krisztus áldozatában, az ő váltsághalálában. Aztán azt mondja, hogy ezt személyes hittel kell megragadnunk. Aztán elmondja, hogy úgy hoz változást az életünkbe, hogy mi Krisztussal együtt meghalunk, és a mi akaratunkat odaszánjuk az Istennek, és az akaratunkat visszavonjuk a bűntől. Aztán elmondja, hogy azzal szembesülünk az életünk során, a küzdelmeink során, hogy ez nem elég. Hogy amikor eljutunk oda, hogy már őszintén akarunk, akkor van egy pont, ahol nem az az Istentől jövő jó tanács, hogy akard jobban. Ugye az a bajod, hogy nem akarod eléggé, hanem azzal szembesülünk, hogy a bűn törvényként van a mi tagjainkba beírva, és akármennyire akarjuk, nem tudjuk legyőzni, és akkor hoz még egy megoldást, mutat még egy további lépést, hogy Isten az ő szent lelkét adja, és a bennünk lakozó lélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, elevenít meg bennünket, és tesz csodát velünk, hogy engedelmeskedni tudjunk. Elmondja, hogy hogyan segít a Szentlélek az imádságban nekünk, hogy késztet, hogy olyan kéréseket mondjunk, amik összhangban vannak az Isten akaratával, amik a mi valódi szükségleteinkről szólnak. És aztán elmondja azt, hogy Isten pedig egy olyan tervet készített, aminek az alapja az ő előreismerése. Testvérem, őt nem éri váratlanul az, hogy te elestél. Őt nem éri váratlanul, hogy milyen szenvedélyekkel küzdesz. Őt nem éri váratlanul, hogy milyen családi örökséget hoztál magaddal, és milyen rossz megnyilatkozásaid vannak, mert ő ezt tudta előre. Ismert téged. És készített egy olyan tervet, amiben mindezt beépítette, és amelyen, ha végigmész, akkor célba érsz. Érdemes ebbe belekapaszkodni. És amikor mindezt végig gondolta, akkor mondja a következő verseket. Mit mondjunk ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Ez a mi reménységünk. Az én reménységem nem arra épül, hogy én elég jó hívő vagyok. Az én reménységem nem arra épül, hogy szolgálom az Istent. Az én reménységem nem arra épül, hogy adventista vagyok. A reménységem nem arra épül, hogy szombatonként gyülekezetbe járok. A reménységem nem arra épül, hogy másoknak segítek. A reménységem nem arra épül, hogy tizedet fizetek. A reménységem Jézus Krisztusra épül. Ő az egyetlen reménységem. Benne hiszek. Mert ő vállalt kezességet azért, hogy nem csak megbocsát, hanem megtisztít. Mikor ezekről gondolkoztam, eszembe jutott egy olvasmányélményem, amit szeretnék megosztani veletek. Willand könyvében, az 1888-as üzenetben van ez a kis részlet. Ők misszionárisként szolgáltak a feleségével együtt, és amikor több évnyi misszionárisi kiküldetés után visszatért az ő saját országába, akkor úgy gondolta, hogy most egy kicsit képezni fogja magát teológiában, és beiratkozott egy görög kurzusra. És sok év eltelt, és már nem ment úgy a tanulás, és az első néhány óra után rettenetesen elkeseredett. És úgy érezte, hogy ő nem fogja tudni teljesíteni ezt a kurzust, ezért úgy gondolta, hogy még ideje korán kiiratkozik. És nagyon elgondolkoztató, hogy mit mondott neki a görög tanára. Azt mondta a tanárnő neki, hogy én egy dolgot kérek tőled, maradj az osztályomban. Én ennyit kérek tőled, maradj az osztályomban. És én ígérem meg, hogy az év végén le fogsz tudni vizsgázni. Isten ezt kéri tőlünk. Azt kéri tőled, hogy maradj az osztályában. Hagyd az életedet az ő kezében, hiszen oda helyezted, és járj az ő osztályába. És járj vele együtt, ahogyan ő vezet téged. És ő garantálja, hogy célba fogsz érkezni. Mert ő pontosan tudja, hogy mire van szükséged. Ez az a reménység, amiben kapaszkodnunk kell, ez az a reménység, amit ápolnunk kell a lelkünkben. Zsidókhoz írt levél Biblia körön gondolkoztunk a harmadik fejezetről, amikor legutóbb ez a Biblia kör volt, és volt egy kifejezés, egy vers, ahol azt mondja, hogy Krisztus hűséges, mint fiú a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, a családja mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Nagyon érdekes a görög szöveg ezen a versben, megint nem teljesen tudja visszaadni a magyar fordítás ezen a ponton. A bizalom szó helyén nem a klasszikus bizalom szó áll, hanem egy olyan kifejezés, ami nyíltan szólást, bátorságot jelent. Tehát amikor meghallod az evangéliumot és felbátorodsz, és nyíltan elkezdesz beszélni, mert felszabadított téged. Ez a gondolat van mögötte. A másik kifejezés pedig a reménység dicsekedése. És engem nagyon mélyen megérintett az a gondolat, hogy mondhatna mást, teljes joggal, mert máshol megfogalmazza másként, hogyha a hitet mindvégig megtartod. Nem mondhatná ezt. De milyen érdekes, hogy úgy fogalmaz, hogyha a bátorságot, amire megszabadított az Isten téged, a szabad nyílt szólást Krisztusban, és a reménység dicsekedését megtartod. Hogyha megőrzöd a szívedben a reménységet. Nekem ez egy kicsit mást mond, mintha azt mondaná, hogyha megőrzöd a szívedben a hitet, a bizalmat. Arra is szükség van, félreértés ne legyen. De hogy mit is jelent az, hogy nem adott fel a reménységet? Volt egyszer egy olyan élményem, hogy megérkeztem egy értekezletre késve. Valami oknál fogva nem tudtam a legelejére odaérni. Megérkeztem Törökkotányban a parkolóba, még nem szálltam ki a kocsiból, oda jöttek ketten-hárman és elmesélték, hogy mi van az értekezleten. Hát őszintén szólva, hogy kedvem lett volna egy rükvercet kapcsolni, és ugyanazzal a lendülettel hazamenni. De volt egy nagyon érdekes belső hang, ami azt mondta, hogy várd ki a végét. Várd ki a végét. Hogyha egy ábrázolnom kéne, akkor a lelki folyamat az valami ilyesmi görbét mutatna. És a hang azt mondta, várd ki a végét. És az értekezletnek volt egy pontja, azt hiszem, hogy úgy nagyjából a vége, amikor valami megváltozott. Amikor megszűnt az a fajta lelkület, ami addig volt, és elkezdődött valami más, bocsánatkérések és könyörgések. Van úgy, hogy lemondanál magadról? Van olyan, hogy azt érzed, hogy Uram, én nem értem, hogy miért tartasz még életben. Mert én magam már elítéltem volna magamat. És az Isten azt mondja, hogy maradj az osztályomban. Az Isten azt mondja, hogy tarts ki a reménységben. És őrizd a szívedben a reménységet. És most olvastam fel azt, amit hoztam nektek, jó? Mert ez volt a bevezető hozzá. János evangéliuma 10. fejezet 27-től 29. verseiből szeretnék kiemelni két gondolatot. János evangélium a 10. fejezetében a 27-től 29. verseket, ezt most a revideált újfordításban írtam ki magamnak. Ezt mondja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Figyeljük meg ezt a rövid részletet, amit idéztem. Mi az, ami ismétlődik benne? Mi az üzenete ennek a rövid szakasznak hozzánk? Ez a mondat ismétlődik, ez a mondat, vagy gondolat ismétlődik. Senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, és senki sem ragadhatja ki őket az én atyám kezéből. Ugye ez az ismétlődő üzenet benne. A magyar fordításban ugyanúgy fordítják le a kettőt, a görögben nem ugyanaz áll. És nagyon érdekes, hogy mit mond az egyik, és mit mond a másik. És mi a különbség a kettő között, és mivel indokolja a különbséget a kettő között. Figyeljük meg ezt a részletet. De előtte, mielőtt megfigyeljük, figyeljük meg, hogy kire vonatkozik az első, senki sem ragadhatja ki, és mire vonatkozik a második, senki sem ragadhatja ki. Első. Jézus kezéből senki ki nem ragadhatja. Ugye így fogalmazott, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. A második pedig az atya kezéből. Ebből levonhatunk egy következtetést. Jézus azt mondta, aki engem látott, az látta az én atyámat. Aki az én kezemben van, az az atya kezében van. Ugyanaz a párhuzamos gondolat. Jézus Krisztussal kapcsolatban lenni, az atyával kapcsolatban lenni. Jézus kezében lenni egyenlő az atya kezében lenni. Az első kifejezés, senki sem ragadhatja ki az én kezemből, az a görög szövegben egy egyszerű jövőidőben szereplő ige alak. Így fordíthatnánk le, senki sem fogja kiragadni őket az én kezemből. Egy jövőidére vonatkozó kijelentés. Jézus arról biztosít, hogyha a feltételek teljesülnek, ez lesz a másik dolog, amit kiemelek, akkor senki nem fog kiragadni téged az ő kezéből. És nem azért, mert te elég ügyes hívő vagy. Hanem azért, mert Jézus megígérte, nem fogja kiragadni az ő kezéből. Miért mondhatja ezt? Nézzük a második részletet. A második kifejezés a 29. vers, és azt mondja, hogy az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Az itt levő kifejezés, hogy senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből, az, hogyha lefordítom, akkor itt szerepel a 6-7 kifejezés. Tehet valamit, vagy nem tehet valamit. Képes valamire, vagy nem képes valamire. Hatalma van valamihez, vagy nincsen hatalma valamihez. Ez a kifejezés szerepel ebben, tehát egy összetett kifejezésként szólal meg, hogy senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, ami azt jelenti, hogy senki nem képes kiragadni az ő kezéből, mert nincs hozzá hatalma. Nincsen meg a megfelelő hatalma, hogy kiragadjon az atya kezéből, mert az atya nagyobb mindenkinél. Értjük? Jézus azt mondja, hogy senki nem fog téged kiragadni az Isten kezéből, ha a feltételek teljesültek, ne felejtsük el. Mert nem teheti meg. Mert az atya mindenkinél nagyobb, és ez a mindenkinél nagyobb tartja a kezében a te életedet, és senkinek nincs hatalma, hogy kiragadjon téged az ő kezéből. Bátorító? Nem? Hát ennek lehet örülni. Ezt érdemes ízlelgetni, érdemes gondolkozni rajta, érdemes megpihenni ebben. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki gyötrődik az üdvössége miatt. Mi nem élhetünk üdvbizonyosság nélkül. Én ezt hadd mondjam ki. Keresztény emberként nem élhetünk üdvbizonyosság nélkül. Az üdvösség megnyugtató, az idegrendszert kipihentető, kisimító, kivasaló, idegnyugtató hatása nélkül nem lehet eredményesen élni ezen a földön. Milyen jó dolog arra gondolni, hogy én már lemondanék magamról, de az atya azt üzeni, hogy ne mondjak le, mert senki nem ragadhat ki az ő kezéből. Ne adjam föl. A nyomás az állandóan arra irányul, hogy dobd be a gyeplőt a lovak közé. Arra irányul, hogy dobd be a törölközőt a szorítóba. Add fel. Az atya meg azt mondja, hogy ne add fel. Ne add fel. Maradj az osztályomban. Mert senki nem képes kiragadni téged az én kezemből, csak te magadat. Te tudod megtenni azt, hogy ne legyél a kezemben. És én kénytelen vagyok ezt tiszteletben tartani, mert neked szabad döntésed van erre. Na nézzük meg a feltételt, ez a második dolog. Mi a feltétele? Kiket nem ragadhat ki? Kiket nem képes senki kiragadni az atya kezéből? Első, az én juhaim. Kezdjük a legelején. Az Úr az én pásztorom. Őt választottam. Tudnélik, van két nyáj, vagy sok nyáj. Vannak juhok, akik arra azt mondja, hogy ők nem az enyémek. Mert ezek a juhok úgy döntöttek, hogy nem az övé. Neked jogod és kiváltságod kimondani, hogy az Úr az én pásztorom. És ezt a döntést érvényesítem. Az én juhaim. Na de, ugye van ennek egy döntés része, meg van egy objektív ellenőrizhető része. Mert hogy sokan lesznek, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amazt. Mi a következő feltétel? Kik az én juhaim? Akik hallgatnak az én szomra. Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Nem egyszer az életükben meghallották. Az itt levő görög kifejezés folyamatosságot fejez ki. Folyamatosan hallgatnak az én hangomra. Ki ismer kit? Ebben a szövegben azt mondja, hogy én ismerem őket. ők hallgatnak a hangomra, én megismerem őket. Tudom, hogyan segítsek nekik. Ez azt jelenti. Tudom, hogy ők kik. Tudom, hogy mire van szükségük. És mivel hallgatnak a hangomra, ezért tudok segíteni nekik, mert szólhatok hozzájuk. És azt tudom nekik mondani, amire nekik szükségük van. Tanítványi kis csoport, miről szól a Biblia tanulásunk? Nem arról, hogy elméleti ismereteket gyűjtsünk. Nem arról, hogy általában elmondjuk, hogy miről szól ez a bibliai szakasz. Az a kérdésünk, hogy Istenem, nekem mit üzensz? Lehetőséget biztosítani Istennek arra, hogy személyesen szóljon, miért fontos? Mert ő ismer engem. Mert ő tud változást munkálni azokon a pontokon, amelyek nekem a legszükségesebbek. Megadom ezt a lehetőséget az Istennek. Biztosítok-e hozzáférést a lelkemhez? Adok-e lehetőséget számára, hogy ő gyógyítson? No tehát én, juhaim, hallgatnak az én szomra, és követnek. Nem csak örülnek, hogy milyen jó, hogy szóltál hozzánk, Urunk. És aztán hazamennek, és mindent ugyanúgy csinálnak. Hanem amikor meghallották az Isten szavát, akkor lépnek. Lépnek. És követik Jézust azon az úton, amin vezeti őket. Tudjátok, a 23. Zsoltár egy juhpásztor tolmácsolásában című könyvben elég érdekes dolgokat ír a juhokról a szerző, egy pásztor. Borzalmas állatok. Borzalmasak.
Fehérkéből is kiderül.
Mindig képesek ugyanazon az úton menni. A szokásaiknak a rabjaik. Képesek arra, hogy mindig ugyanazt a legelőt legeljék addig, amíg tönkre nem teszik. Amíg ki nem tapossák. Szükségük van egy pásztorra, aki nem hagyja ezt. Aki nem engedi, hogy a szokásaik rabságában beletespedjenek. Óriási jelentősége van ennek a mondatnak, hogy és követnek engem. Az a kérdés, hogy a komfortzónádon belül hallgatsz Jézusra, vagy hajlandó vagy követni Jézust a komfortzónádon kívülre. Radikális követője vagy, vagy korlátok közötti követője vagy. Mit teszünk, ha nem arra a legelőre vezet, ahol éppen szeretnénk legelni?
Nem megyünk utána.
Mit teszünk, hogyha meglátunk egy lukat a kerítésen? Vagy nem? Vagy még dönthetsz úgy is, hogy a pásztor közelébe mész. És azt mondja az ige, mi jellemzi a 144 ezret? Követik a bárányt, valahova megy. És a végén így kiállt föl a 144 ezer, az üdvösség, a bárányi, és a mi Istenünké, aki a trónon ül. Ez a végösszeg. És mi volt az üdvösség útja? Hallgatnak, és követik. És nekik szól ez az ígéret. Nem fogja senki kiragadni őket az én kezemből. Azért mondom ezt ki, biztosan mondja Jézus. Mert ismerem az én atyámat, és az én atyám mindenkinél nagyobb. És senki nem rendelkezik olyan hatalommal, hogy kiragadja őket az én kezemből. Ez egy picike kis részlete az elmondhatatlannak. Az Istennek legyen hála az ő számba nem vehető, elmondhatatlan ajándékáért. Amen.